Köszöntöm Önöket, ez a Katedra, az Inforádió oktatási magazinja, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán. Már 15 ezer pedagógus véleményezte a pedagógus teljesítményértékelési koncepciót. Az oktatási hivatal március 6-án elektronikus úton juttatta el az intézmény típusoknak megfelelő kérdőíveket a pedagógusoknak. A kérdőív kitöltésére továbbra is van lehetőség. Az új teljesítményértékeléssel kapcsolatban a pedagógusok körében korábban végzett online felmérés eredménye szerint a válaszadók 70%-a egyetértett azzal, hogy díjazásuk a jövőben vegye figyelembe a teljesítményt. Az első részeredmény szerint a válaszadók többsége meghatározó szerepet tulajdonít az értékelési szempontrendszerben az adott intézmény sajátosságainak, és egyetért azzal, hogy a teljesítményértékelés során nem más intézmények pedagógusaihoz, hanem az adott nevelő testületen belül célszerű viszonyítani az oktató nevelő munka hatékonyságát. Az értékelésben az igazgató szerepét tartják elsődlegesnek. A Belügyminisztérium a pedagógusok válaszai alapján dolgozza ki a teljesítményértékelés végleges szempontrendszerét, ezért a tárca valamennyi pedagógust arra kér, hogy éljen a koncepció véleményezésének lehetőségével, és töltse ki a kérdőívet. Idén 27%-kal többen jelentkeztek egyetemre és főiskolára, mint tavaly. Hankó Balázs felsőoktatásért és innovációért felelős államtitkár szerint nemzetközi esítés terén is nagyot léptünk előre, hiszen ma már 42 ezer külföldi hallgató tanul a magyar felsőoktatási intézményekben, amelyek egyre jobb helyezéseket érnek el a világranglistákon. Emlékeztetett, hogy tavaly már 11 magyar egyetem került be a világ legjobb 5%-ába, vagyis 28 ezer egyetem közül a legjobb 1400 közé. Az államtitkár úgy értékelte, hogy a felvételi adatok egyértelműen visszaigazolják a magyar felsőoktatás sikerességét. Beszámolt arról is, hogy a versenyképesség további növelése érdekében a kormány az egyetemekkel és a hallgatókkal történő konzultáció után döntött a felvételi rendszer átalakításáról is. Ez két lépésben történik. Egyrészt nagyobb szabadságot kaptak az egyetemek a felvételi paraméterek meghatározásában, másrészt szeretnék elérni, hogy a hallgatói létszám a magyar gazdaság, a magyar társadalom igényeire reagáljon. Hankó Balázs azt mondta, 5 célt tűzött ki a kormány, amikor a felvételi rendszert megújította. Az első, hogy nyisson a felsőoktatás, mert a munkaerőpiacnak több diplomásra van szüksége. A másik, hogy a jelentkezők megoszlása kövesse a gazdaság szerkezetét. A harmadik, hogy válasszák többen a vidéki intézményeket. A negyedik, hogy nyisson a felsőoktatás a régebben érettségizett fiatalok irányába. Az ötödik pedig, hogy a felsőoktatás érje el a hátrányos helyzetű régiókat is, és többen érkezzenek az egyetemekre a szakképzésből. Az államtitkár előrelépésnek nevezte, hogy növekszik a műszaki, természettudományos pályára készülők száma, sőt, megduplázódott, tavaly óta 15 ezerről 30 ezerre változott a 30 év feletti korosztályból jelentkezők száma is. A legidősebb felvételiző a mostani eljárásban 75 éves. Hankó Balázs egyúttal hangsúlyozta, a kormány azt szeretné elérni, hogy 2030-ra minden második felsőoktatásban résztvevő hallgató matematika, természettudomány, mérnök, informatika területen tanuljon. A kormány 5 milliárd forintot biztosít azon modellváltó egyetemeknek, amelyek kutatóit kizárták az uniós Horizont programból, közölte a felsőoktatásért és innovációért felelős államtitkár közösségi oldalán. Hankó Balázs szerint 9 magyar felsőoktatási intézmény 12 kutatási pályázata jut így forráshoz.
A magyar kormány elkötelezett a magyar egyetemisták és kutatók sikerei iránt. Ennek érdekében a kormány úgy döntött, hogy azonnali 5 milliárd forintos forrást biztosít azon magyar egyetemek számára, akiket Brüsszel diszkriminatív döntések kizárna a Horizon kutatási együttműködésekből. A kormány támogatásával így 9 magyar egyetem 12 pályázat esetében nyílik meg a lehetőség arra, hogy társultagként részt vegyen a kutatási együttműködésekben, és végezzen olyan nemzetközi kutatásokat, amelyek költségeit Brüsszel egyelőre nem finanszírozza meg. Ma már 11 egyetem van, amely elitligás, vagyis amely a világ 28 ezer felsőoktatási intézményének legjobb 5%-ába tartozik. És célunk, hogy 2030-ra egy hazai egyetem a világ 100, 3 pedig az Európai Unió 100 legjobbja közé tartozzon.
14 évesen nehéz dolog a továbbtanulási irányt megválasztani. Ezt megkönnyítendő a szakképző iskolákba jelentkezőknek, csak az ágazati irányt illetően kell dönteniük, miután a szakmákat 24 ágazatba sorolták. Pölöskei Gáborné, a Kulturális és Innovációs Minisztérium szakképzésért felelős helyettes államtitkára ennek kapcsán elmondta, a beiratkozóknak általános készségeket, képességeket tanítanak, bemutatva a választott ágazathoz tartozó szakmákat, vállalatokat, a lehetséges pályaorientációkat. Mindez a technikumokban 2 évig, a szakképzőkben 1 évig tart, utána sor kerül egy ágazati alapvizsgára, és ennek sikeres teljesítése után kell csak szakmát választania a fiatalnak. Pölöskei Gábornéval beszélgettem. Azért, ha visszatekintünk a szakképzésre, csak az elmúlt időszakra, akkor azért ez egy átalakulást vagy változásokat tekintve azért elég sűrű időszak volt. Ugye 2020-ban teljesen megújult a szakképzési rendszer, de hát ha jól emlékszem, akkor azt megelőzően is szinte tanévről tanévre jöttek változások. Ugye voltak szakközépiskolák, szakmunkásképzők, azután jöttek a szakgimnáziumok, szakiskolák, közben voltak viták azért a szakmai érettségi mikéntje körül. Most itt vannak a megújult szisztémában a technikumok és a szakképző iskolák. Mondhatjuk, hogy most már azért ez egy stabil, jól működő és jól nyomon követhető rendszer mindenki számára? Tehát pedagógusok, szülők, diákok tisztában vannak ezekkel a továbbtanulási metódusokkal és utakkal és lehetőségekkel, illetve hogy mi is történik a technikumban és mi történik a szakképző iskolákban.
Az új szakképzési rendszer valóban igen jelentősen átalakult. Ez azt jelenti, hogy azok a változások, amelyeket különböző szint, legyen a szülő, vagy általános iskola akár, megértve tovább tudják adni a gyerekeknek, vagy egymással meg tudják beszélni, nem biztos, hogy még az egészet értik, és át tudott menni, ezt gondolom. Ezért van az, hogy szerintem rengeteget beszélünk róla, vagy a lehetőségek legalábbis megvannak, de még mindig azt látom az általános iskoláknál, hogy vannak hiányosságok, hogy az osztályfőnökök nem tudják feltétlenül az új szakképzési rendszert jól közvetíteni a diákok felé. Ezért volt az, hogy a Nemzeti Pedagógus Karra egyeztettünk, és egy országos, régiós konferenciasorozatot indítottunk, illetve megyéken, tehát minden megyében volt ilyen, ahova a lehetőségét mindenképp meg akartuk adni, hogy jöjjenek el, hogy el tudjuk nekik mondani, hogy mi ez az újdonság, ami történik, és hogy a gyerekeknek tudják ajánlani. Idő kell, tehát egy oktatási rendszer átalakításához azért hosszú idő kell, hogy mindenkinek a tudatában befészkeljen, olyan egyértelművé váljon. Maga a jelenlegi rendszer a vizsgálatát az folyamatosan végezzük, mert hogy egy új rendszer bevezetését azt csak úgy lehet, hogyha folyamatosan vizsgáljuk és figyeljük, hogy hol kell javítani, hol kell finomítani. Ezért nyár óta nagyon sok munkabizottságot működtetünk, ahol monitorozzuk a rendszert, legyen ez a vállalati részről, vagy a iskolák részéről. És ennek eredményeként a szabályozásnak a módosításán dolgozunk egy kicsit. Az irányok nem változnak, az egyértelműen mindenütt az a visszajelzés, hogy jó. A szabályozást kell finomítani, mert mi annak idején egy kerettörvényt, egy keretszabályozást alkottunk, pontosan azért, hogy legyen mozgástér, hogy lássuk, hogy mivé fejlődik ki, mit igényel egy hatékony munkaszervezés, és most látható már, hogy hol igényel a szabályozás kicsit pontosabb vagy részletesebb szabályozást. Ezt most meg kell csinálnunk ahhoz, hogy mindenki ebben a rendszerben jól érezze magát, és pontosan tudja a feladatát. Az elmélet és a gyakorlat a korábbi időszakban elvált, és így százalékban határozták meg. Ebbe az új rendszerünkben nem válik el egymástól az elmélet és a gyakorlat, hiszen nagyon sok esetben azt tapasztaltuk, amikor a Nyugat-Európában jártuk az iskolákat és a vállalatokat, hogy a gyakorlat közben, amikor odaérnek egy gyakorlat során akár egy olyan elméleti részhez, amit át kell adni a gyerekeknek, akkor az nem úgy van, hogy beszaladok az iskolába, és majd az iskola elmondja, hanem akkor ott meg kell oldani ezt a helyzetet, vagyis ott el kell mondani az elméletet. Vagy az elméletet, aki elmondja, az össze kell kötni, hogy majd meglátjátok, és erre figyeljetek a gyakorlat során. Ami lényeges az új rendszerben, hogy a gyerekek nem választanak szakmát elsőre, hanem ágazatot választanak. Nehéz választani 14 évesen. És ezt a választást egy kicsit szeretnénk megkönnyíteni, hogy nem kell most szakmát választani, ágazatot válasszon. És,
de ez mondjuk a szakképzőiskolák jelentkezésénél is így van, hogy csak egy ágazat irányt kell megjelölni?
Igen, most
tehát, hogyha mondjuk villanyszerelőnek szeretne valaki tanulni, ágazat. Akkor még nem azt jelöli meg, hanem valami
ágazatot. Minden szakmát besoroltunk ágazatba, 24 ágazat van, és ezekbe az ágazatokba, ez van a szakmajegyzékbe, illetve ezekbe a szakmafüzetekbe, amit osztogattunk, illetve le lehet gyűjteni ezen a IKK honlapon. Az ágazatokban vannak a szakmák, de amikor a gyerek beiratkozik, akkor az ágazatnak az a célja, hogy egy általános készségképességet tanítson meg arra az ágazatra, mutassa meg, hogy milyen szakmák vannak benne, mutassa meg a vállalatokat, legyen benne pályaorientáció ezen a területen, ami a technikumban 2 évig tart egyébként, a szakképzőben 1 évig.
És akkor utána kell konkrétan szakmát választani.
Utána tesz egy ágazati alapvizsgát, és hogyha az ágazati alapvizsga sikerül, akkor fog majd szakmát választani.
Ez azt is jelenti egyébként, hogy azért megpróbálnak egy rugalmas rendszert kiépíteni?
A rugalmasság eleve benne van a közös képzési program kialakításában, hiszen a vállalat, biztos vagyok benne, hogy azt, amire neki szükség van, azt fogja vállalni. És a célja az, hogy amikor a tanuló esetleg őt választja, vagy egymást választják, és tovább megy oda majd dolgozni, akkor ne nulláról, mint hogyha az utcáról jönnek, kelljen elkezdeni újra képezni, hogy így mondjam, hanem egyszerre be tudja állítani munkába. Tehát ez mindenképpen hatékonyabb, ez a képzés. A képzésnek ez, hogy később válasz szakmát és kompetenciákat tanítunk, ez is egy új jellegű dolog, hiszen a kompetenciáknak a mérését azt elkezdjük már akkor, amikor bekerülnek hozzánk a gyerekek.
Ez a technikumban is, a szakképzőiskolákban is?
Mindegyikben.
De ez nem keverendő össze ugye az általános iskolai kompetencia méréssel, ami ugye bizonyos évfolyamokon évről évre zajlik, ez egy teljesen más típusú kompetencia mérés, gondolom.
Hát itt is matematika, meg magyar, meg kommunikáció, meg, tehát sok minden van benne, de kifejezetten kompetenciákat mérünk benne, és az eredménye az, hogy ezt szeptemberben megmérjük a gyerekeknél ezeket a kompetenciákat, és 2 hét alatt kijavítjuk, mert ez egy számítógépen történik már a gyerekeknek a megmérése, és október 1-től így már úgy tudnak tanulni, hogy azok a gyerekek, akiknek a kompetenciái nem érték el azt a szintet, ami alkalmassá teszi azt, hogy a tanulást jól tudják teljesíteni, akkor őket kiemeljük egyéni mérésekre. És akkor így, vagy egyéni fejlesztésekbe, ez tényleg valamikor 1-3 fő, valamikor 6 fő, de ennél nagyobb csoportok nincsenek. Tehát ezek a gyerekek egyéni fejlesztésekben vannak egész év alatt, úgyhogy mellette az osztályban vannak benne, hozzáteszem. Májusban csinálunk egy visszamérést. Ezek nagyon jól működnek, ami azt jelenti, hogy igen jelentősen csökkentettük a bukásarányt, de ez tényleg olyan jelentős, hogy az első időben, amikor néztük, ez főleg a szakképzőkre volt jellemző, tehát ott volt azért 18%-os bukásarány, ami nagyon magas.
És a lemorzsolódást is sikerült esetleg csökkenteni?
Mert igen, ugye tehát ez ami ilyen magas
a magyar
volt.
Közoktatásnak ez az egyik legnagyobb gondja, még továbbra is ezzel küzdünk, hogy azért a lemorzsolódás, a leszakadás az elég nagy arányú, és talán korábban éppen a szakképző intézményekben volt magas ez,
igen,
az arány.
Igen, valóban így van, de még nagy statisztikákat nem fogok tudni mondani, hiszen most kezdtük el a rendszert. Én most a 2 éves folyamatokról tudok beszélni. Itt még nincsen ugye kimenet, tehát ezért a hogy mondjam, az uniós összehasonlításokban még biztos nem leszünk jók, de azért én azt látom, hogy például az, ahol ilyen 18-20%-os volt a bukás arány, ott 9%-ra lement. Tehát azért ez egy év alatt, tehát egy éves fejlesztése, ez igen-igen jelentős. A másik, hogy ez a fejlesztés, tehát az egyéni fejlesztések, ezek lehetővé teszik azt, hogy maga az iskola rendszerünk is most olyan, hogy nem csak szakképző van és technikum, hanem azok a gyerekek, akik nem tudták elvégezni az általános iskolát, azokat nem engedjük be a szakképzésnek a rendszerébe, hanem úgynevezett dobbantó programba rakjuk őket. A dobbantó programban nincsenek tantárgyak, ha nem sikerült megtanítani az általános iskolát, akkor készségeket fejlesztünk, és azokat a készségeket fejlesztjük nála, amire megpróbálunk rájönni, hogy milyen részszakmát tudunk neki tanítani. És akkor ez a dobbantó programból kerülhet át így a műhelyi iskolába, és a műhelyi iskolába részszakmát tanítunk neki, és hogyha itt megtanulta a részszakmát, kikerülhet a munkaerőpiacra, vagy ha megemberelte magát, akkor jön be a mi rendszerünkbe, a szakképzőbe. Ez nagyon fontosnak tartom, ugyanis a minőségnek a megőrzése és a minőség erősítése minden szinten, legyen az technikum vagy szakképző, az csak úgy lehetséges, hogyha olyan közegnek adom át, aki befogadóképes.
És megvan mindennek úgymond a pedagógiai háttere vagy hátországa, tehát itt azért ugye felzárkóztató programokról, folyamatos kompetencia mérésről, hát egyfajta, talán mondhatjuk azt, hogy egyfajta mentorálásról van szó. Megvan ennek a pedagógiai háttere ezekben az iskolákban és intézményekben?
Hát tökéletesen jól látja, valóban mentorálás, őket mentoroknak is hívjuk egyébként, tehát a dobantóba és a műhelyi iskolába ott nem tanárokként kezeljük, hanem ők mentorok ott az oktatóink. Több dobantó programos helyszínre és több műhelyi iskolára van szükségünk, azt látom, és ennek a gyorsaságának az elterjedését, az valóban az a hiány, hogy a mentor tanár hiány okozza. Tehát nincs annyi...
Ez egy speciális pedagógusi nagyon, tudást
igen,
is igényel.
Igen, és maga az egyetemek nem képeznek ilyen tudással, nem adnak ki ilyen tudással tanárt, pedagógust. Úgyhogy a jelenlegi közegünkben, aki alkalmas mentortanárnak, aki nyitott erre az új dologra, őket keressük és őket választjuk ki. A hálózat növekszik, tehát most már ez növekedőben van, és folyamatosan képezzük őket, ez is az IKK-nak a dolga, mert ő egy módszertani központunk, pont ezért. Sokat segít ez az új rendszer ahhoz, hogy tényleg mindenki megtalálja a helyét. Mert én azt látom, hogy ahhoz, hogy jó eredmények szülessenek, ahhoz, hogy minőséget produkáljunk, hogy hatékonyan tudjunk dolgozni, ahhoz az alapvető dolog az, hogy érdekeljen bennünket, amit csinálunk. És ez minden szinten így van. Hogyha a gyereket nem érdekli az, amit csinálunk, akkor nem fog bejárni arra az órára, vagy az iskolába, nem fogja elvégezni, nem megy el levizsgázni, vagy ha levizsgázik, akkor csapnivaló munkaerő lesz belőle. Ha hivatásként csinálja a dolgát, bármi legyen az, akkor annak van értelme.
Egy országosan elérhető ingyenes pénzügyi matekos kalanddal várja a pénziránytű alapítvány a Medve Matek csapatával együttműködésben azokat a fiatalokat, akik szeretnék megmérni pénzügyi tudásukat. A pénzfutam elnevezésű program március 31-ig bármikor játszható az ország több mint 210 helyszínén. A pénziránytű alapítvány oktatási igazgató helyettese, Kunvári Enikő, Sipos Ildikónak beszélt a részletekről.
Mivel a pénzügyek életünk szerves részét képezik, ezért azt tartjuk ideálisnak a pénziránytű alapítványnál, ha a fiatalok minél korábban hallanak a pénzügyekről, ezért hívtuk életre a pénzfutam játékot, ami a tavasz beköszöntével nagyszerű lehetőséget biztosít arra, hogy a diákok kiszabaduljanak a tanteremből, és egy szabadtéri élménydús csapatjátékban próbálják ki magukat. A pénzfutam a mindennapi pénzügyi ismeretek játékos formában történő átadásán túl komplex módon fejleszti a diákok kompetenciáit. Március 31-ig játszható ez a kaland, amelynek során a gyerekek a korosztályuknak megfelelő pénzügyi feladványokat kapnak. Ezt kell megoldaniuk a szabadban, és a feladatok megoldásához nem csak matek tudásra, hanem logikus gondolkodásra, szövegértésre, a csapattagok közötti együttműködésre és a digitális világban való jártasságra is szükségük van. A pénzfutamot általános és középiskolásoknak is ajánljuk 4. évfolyamtól egészen 14. évfolyamig. 45 perc áll rendelkezésre a játék megoldására, és a játékhoz csak egy mobiltelefonra vagy tabletre, illetve mobil internetre és a helymeghatározás bekapcsolására van szükség. 3 különböző nehézségű pálya közül választhatnak a diákok. Országszerte 210 helyszínen van lehetőség csatlakozni, és nagyon egyszerűen lehet csatlakozni, elég egy regisztráció, és már is indulhat a játék.
Hol lehet regisztrálni?
Regisztrálni a pénziránytű.hu/pénzfutam aloldalon lehet, illetve a Medve Matek csapatával közösen történt ennek a játéknak a fejlesztése, és a Medve Matek Go platformon fut ez a játék, tehát a medvematek.hu oldalon is, ott is a pénzfutam aloldalon lehet regisztrálni.
Katedra.
A Tudás magazinja oktatásról, képzésről, nevelésről.
Ez volt a Katedra, az Inforádio oktatási magazinja. Megköszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán, azzal, hogy várom önöket egy hét múlva, ugyanebben az időpontban ugyanitt. Addig is magazinunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádio internetes oldalán, az infostart.hu címen. Viszonthallásra!